Zaplať to do vlastne jediné, kde sme teď boli. Arra gondoltunk, hogy, hogy mivel mostanában az ifinkben sokan döntések előtt állnak, vesző állunk, és sok kérdése van mindenkinek, élete egyes területeit illetően, például munkakeresés, továbbtanulás, párkapcsolat, hogy csak a fontosabbakat említsem. Ezért jó lenne beszélgetni arról, hogy Isten hogyan is vezet, erősít meg minket a döntéseink során, bizonytalanságainkban, és mit lehet ilyen nehéz periódusokban tenni, amikor az ember tartósan hosszabb ideig nyomás alatt van. Gondolom a munkakeresés, a továbbtanulás, a párkapcsolat, vagy a meglevő párkapcsolat. Ez volt a fölkérés. Ez volt a fölkérés. És akkor elmondanám nektek, hogy pont ezekben a témákban szólt hozzám is Isten igének az üzenete személyesen a Krónikák könyve részeiben. Én majd szeretnék több olvasni Dávid életének néhány mozzanatát nézzék majd meg, hogy ő hogyan tapasztalta Isten bátorítását, vezetését, vagy az ő emberei. És tényleg, hogy amikor Szolének ezt a e-mail-üzenetet olvasnak, akkor egybe előtt eszembe, hogy köszönöm magam, hogy pont velem is ezekről beszélget. Én már munkát nem keresek, mert az megvan. A tanulás az még érint engem, a holtig tanulni kell a lelkészeknek is. A párkapcsolat az is megvan végül is, mert van egy csomó barátom. Az egyes számú párkapcsolat az még nem adatott meg nekem sem. Ismerős nekem is az, hogy hosszabb ideig nyomás alatt van az ember, azért mert nem tud dönteni, vagy azért mert már döntött, és akkor érzi annak a következményét. Remélem a modiék még. Sok boldogságot. Szóval. Na, tehát amikről most szeretnék szólni, röviden meg tényleg beszélgetünk is, mert ezt mondta Zoli, hogy lehet gyakorlatilasan beszélgetnünk. Tehát ez jó lenne tényleg az igen fényben megbeszélni. Én a Krónikák könyvét fogom elsősorban menni, de a Péter leveléből is felolvasom, nem négy, hanem felolvasom, az ötödik rész pár versét. Ez a holnapi napon lesz kalózunk szerint ége, tehát Péter levele azért fontos, mert szenvedő keresztényeknek szólt, akik a római birodalomban tapasztaltak sokféle terhet és nehézséget, és a ötödik rész hatodik versétől olvasom. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat őrjá vessétek, mert neki gondja van rátok. Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán, szerte járt keresvénykit elnyeljen. Akinek álljatok ellen, erősek lévén a hitbe, tudva, hogy a világban levő atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be. Minden kegyelem Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket, Krisztus Jézusban, titeket, akik rövid ideig születtetek, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állhatatosakká. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. A keresztények elsősorban az üldözések miatt szenvedtek, de hagyd mondjam azt, hogy amelyikőtök szenvedett már a vezetés, Isten vezetése, Isten megerősítésének a hiánya miatt, talán periódusokon keresztül is, tehát hosszabb ideig is úgy éreztétek, hogy valahogy nem látjátok most, akkor mit akar az Úr. Tehát küzdöttetek az Úr követésének a nehézségeiben, és szenvedtetek. Erre is vonatkozik szerintem az, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be. Isten még a mi keserűségeinket is végső soron áldássá fordítja majd, és megerősít bennünket, mert szeretni kell is szólni. Másik oldalon pedig fontos, hogy tudjuk, hogy kirevethetjük mi a mi gondjainkat. Bevezetőben néhány igazság. Aztán az első pontban néhány alapigét olvasok még ehhez, aztán a második főrészben Dávid életéről beszélgetünk. Nem tudom, észrevettétek-e hajnalban a madarak énekét. Most csendesség alatt is énekeltek. És nekem a kismadarak mindig arra adnak emlékezési lehetőséget, hogy Istennek mennyire gondja van ránk. Itt a Péter levelében olvastuk, majd a Máté evangéliumában is Jézus idézi ezt. És Jézus azt mondja a madarakra utalva, hogy ha még rájuk is gondot visel az Atya, gondoskodik róluk, mennyire inkább ti rátok, mert sokkal drágábbak vagytok. ma reggel is, meg most így délelőtt a madarak éneke arról beszél, hogy Isten gondoskodik az övéiről. Mert drágák vagyunk neki. És nekem nagyon sokat jelentett egy csendes napon azt megtanulni, hogy tulajdonképpen a Biblia abban az értelemben nem beszél vezetésről, hogyan vezet Isten témakörében, ahogy mi arról, vagy ahogy én magam is arról sokszor vaciláltam, megküzdöttem. És erre az alapige a Római Levél 8. részének 14. verse. Miért nem beszél a Szentírás Isten vezetéséről? Mert akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Tehát az ige szerint az, hogy Isten gyermeke lettem, az egyet jelent az, hogy én vezetett gyermeke vagyok Istennek. És nekem nem kell, tehát nem szorok vezetésre, mert ez természetes része az életemnek. Hogy vezet engem Isten, mert az övé vagyok. Tehát ez egy kicsit olyan lenne, mintha mi folyamatosan bármi apró dolgot csinálnánk, mindig megkérdeznénk előtte apát vagy anyát. És azért furcsa lenne, hogy a családban élek már, és újra mindig kérdezem, hogy mit csinálj. Tehát a Biblia szerint a vezetés kérdése most abban az értelemben, hogy mi szoktunk ezzel foglalkozni, vagy ahogy esetleg ti is küzdöttetek is, tudom, mert néhányatokkal beszélgettem személyesen, mondjuk megtetszik egy fiúnak egy lány, vagy egy lánynak egy fiú, fordítva az éne, de hogy akkor most, jaj, akkor most mit csináljak? Ez a vezetés kérdés közé tartozik, mert szeretnék jól dönteni meg minden, de a Biblia nem erről beszél. Azt mondja, hogy ha Isten gyermeke vagyok, akkor én vezetett ember vagyok. A Biblia arról beszél, hogy nekünk egy vezetőnk van. Egy szent lélek, aki vezet minket. És nekünk nem szabad, hogy probléma legyen az, hogy jaj, most akkor mit csináljak. Mert ha Isten gyermeke vagyok, akkor elvileg, a Biblia szerint elvileg tudom, hogy mit kell csinálni, hiszen bennem én Isten lelke. Küzdünk majd, tehát erre szeretnék utáni Dávid életéből is, de ez a kiindulás. Ugye, hogy nem kérdés az ember egyikőtöknek se, hogy Isten gyermeke vagyok-e vagy sem, nem szabad, hogy kérdés legyen az, hogy én vezetett ember vagyok-e vagy sem, és ez igaz, hogy igen. Mert akiket Isten lelke vezérel, azok az Isten fiai. Ha nem vagyok Isten fia, akkor nem lehetek Isten lelke által vezérelt. Ha viszont vezérelt vagyok, akkor Isten fia vagyok. Tehát a kettő összetartozik. De azért érzitek ki, hogy van, amikor bizonytalan vagyok, hogy most mit csináljak. Nyomás alatt vagyok, mert szeretnék valamit csinálni, és még mindig nem lehet. Vagy amikor döntés előtt áll, és szeretnék jól dönteni. Néhány alapigét olvasok föl. Akkor az igéből szerintem van, amelyiket ismeritek, jó, ti is már. Példabeszédek könyvében. Mit jelent az Isten vezetése? Mit jelent, hogy nekünk Isten, mint vezető, mutatkozik be? Azt mondja, bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Minden te útaidban megismerd őt, akkor ő igazgatja a te útaidat. Ne légy bölcs a te magad ítélete szerint, féld az Urat, és távol tárol a gonosztól, egészség lesz az a te testednek, és megújulás a te csontjaidnak. Tehát azt mondja, hogy az Úrra való helyes kapcsolat még a csontjaimnak is áldássá válj meg a testemnek. Arról van szó itt az igében, hogy ő igazgatja a te útaidat, tehát nekem nem kell vacakolni, hogy most akkor most mit csináljak. Nem én igazgatom az útaimat, hanem ő igazgatja. Ez az Isten gondoskodás része. Nekem mit kell csinálni? Azt mondja, hogy bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből. Semmi van. Na most, mi történik, hogyha ezt az igét nem veszem komolyan, és úgy érzem, hogy Isten nem igazgatja az útamat? Akkor imádkoznom kell, hogy Uram, igazgasd már? Mi nem igazgatod? Amikor Isten népe nem bízott az Úrban, akkor mire gondoltak? Tehát nem bízott abban, hogy Isten gondoskodik róluk, hogy Isten alakítja az ő életüket. Akkor mit csinált mindig Isten népe? Pedig az Ószövetséget. Mikor kérdés volt az, hogy most az Úr gondoskodik-e róluk, vezeti-e őket.
Lázott.
Vagy lázadt, igen. Vagy zúgolódott. Vagy
csinált szobrot magának.
Csinálta, igen, igen, keresett magának.
Vagy megkérdezte magát.
Vagy megkérdezte az embert, akiben biztos, hogy hátra jó szakadnak, és van még egy fontos. Most áldozott a?
Az Istennek van.
Az kevés, az már akkor, inkább akkor, amikor már, mondjuk ha azt mondják, hogy biztos az azért nem látjuk az Úr gondoskodásán, mert vétkeztünk, akkor mutattad be áldozatot talán. De még egyet nem mondhatok. Hát igen, de miért keseredtek el? Mit gondoltak Istennek kapcsolatban?
Hogy becsapta őket.
Hogy elfelejtkezett. Azt becsapta, igen, ott Jeremiás, elfelejtkezett rólunk. Ézsaiás, igen, hát elfelejtkezhetik. Hát elfelejtkezhetik ki. Miért mondod, hogy Jákob szólt eként, elfelejtkezett rólunk, nem, hogy van. Miért mondod, hogy Jákob szólt eként Izrael?
Elrejtett
az én utam az Úrt, és ügyed már nem gondol Istenem. És erőt ad a megfáradottnak, az erőtlenedét megsokasítja. Tehát ez azért fontos, hogy ha azok, amiket ti mondtad, meg amit most én mondtam, hogy, illetve mondtatok Orsi, hogyha azt hiszem, hogy elfelejtkezett rólam az Úr, akkor ez elfáraszt. Mert ugye akkor én magam küzdök már, mert nincs Úr, akibe bízhatom. Ez az igen meg azt mondja, hogy az Úr igazgatja a te útaidat. Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből. Ennél az igénynél még azt húznám alá alapelvként, hogy az elfelejtkezett az Úr rólam, becsapolt, stb. Ezek gondolatok, de ezek mögött érzelem is van. Amikor én nem érzem azt, hogy az Úr gondoskodik rólam, legalábbis a körülöttem levő dolgokat, meg a magam életének az eseményt úgy értékelem, mintha úgy érzem, mintha az Úr nem tenni azt, ami elvileg az ő része. És ha belegondoltam, mondjuk, amikor jobb úgy mindent elveszít, meg mindenkiért, akkor felesége mondja is neki, hogy tagad meg az Isten, mert hát ezt az Isten nem érdemes szolgálni, hogy aki ezt csinálja veled. És még azt mondja, hogy ne arra néz, hogy érzelmileg most gonoszt érzünk, ha már a jót elvettük az Úrtól, a gonoszt nem vennénk el. Tehát érzéseim szerint gonosz történik velem, és rossz, és azt mondja, de még én ezt is az Úrtól veszem. Az Úr adta, az Úr vette. Tehát érzelmeimben lehet, hogy nagyon mélyen vagyok, mert úgy érzem, hogy mintha Isten nem azt tenni, amit, de az elmém, bizotalmad legyen az Úrban teljes elmémből. Az elmém, az egész lényem is, egy idő után az érzelmem is ez bízik az Úrban. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, a példabeszédeknek ez a nagy tanítása, és ez a bizodalmat legyen az Úrban teljes elmédből erre vonatkozik, hogy te akkor is bíz az Úrban, amikor úgy érzed, hogy mintha az utamat nem igazgatná. És azt mondja, ő igazgatja a te utadat. Ezért kell megismerni mindent te utadban. Akkor a Máté Evangélium 6. részében Jézus igéje ismerős, 6. rész 25. verse, hogy is mondja, ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felől. Most mikor Zoli felírt ezt nekem, hogy munkakeresés, továbbtanulás, párkapcsolat, hogy csak a fontosabbakat említsem, Jézus milyen fontos dolgokat említ, ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felől, mit egyetek, mit igyatok, miben öltözködjetek, melyikötök aggódott most az, hogy mit vegyen fel ma reggel. Szóval Jézus ilyen apró dolgokat említ, tehát ennél vannak sokkal fontosabb dolgok az életben. És még nem azokat mondja, hogy ne aggodalmaskodjatok a munkátok miatt, ne aggodalmaskodjatok a párkapcsolatotok miatt, ne aggodalmaskodjatok a továbbtanulásotok miatt. Tehát az élet legapróbb dolgait említi Jézus. És azt mondja, hogy ezekre gondja van. És amikor azt mondja, hogy hát tekintsétek meg az égi madarakat, meg tekintsétek meg a füvet, itt is nézhetünk, milyen szép, azt mondja, hát ezekre is gondoskodik az Úr, gondot visel, hát mennyivel inkább rólatok. Te tehát a kicsitől a nagyobbra. Na most, ha a példában étel, ital, ruházat, ez egy kicsi dolgai az életünknek. Itt is a kicsi olyan nagyobb, hát akkor nagyobb dolgainkról nem gondoskodik? Tehát, ugye egy hívő emberet nem is kérdez. Most ti, most komolyan kérdezem, ti aggultatok már étel miatt?
Nem, nagyobb, mert
valami sok.
Mi aggult?
Igen, tehát azt mondod, hogy amikor nincs, akkor aggódunk?
Hát azért aggódik az ember, ami nincs. Azért szerintem fontosabb dolog az életében, mint az, hogy hol tanuljak tovább, vagy nem tudom, csak...
Csak nagyon jó lét.
Igen.
Nagyon jó lét, igen.
Hát nekünk már ilyen problémák.
Tehát akkor az életünknek az apró dolgai akkor válnak nagyokkal, amikor nincsenek?
De mert ezek a legalapvetőbbek.
Ezek szerintem nagy dolgok, tehát...
Na, védekedtek már?
Hát nem tudom, de szerintem az étel meg az ital, ez tök nagy dolog. Csak tényleg nagyon el vagyunk többségünkben, vagy nem tudom. Általában azon gondolkodunk, hogy mit tegyünk, mármint, hogy ezt vagy azt, nem pedig ezt, hogy lesz-e valami.
Melyiket egyik? Az aggodalmaskodás kifejezése egy olyan ige itt, ami valahogy úgy fordítható még, és talán így beszédesebb lesz, hogy valami részekre van osztva. Valami részekre szaggattatik. És akkor az aggódásnál arról van szó, hogy a gondolatom és az elmém nem tud koncentrálni egy lényegesre, hanem ide-oda szakad, mert gondolok erre, gondolok arra, és igazából nem tudok figyelni a lényegesre. Mérlegelem a dolgokat. Most én nem arról van szó, hogy akkor most a reggelből melyiket tegyem, vajon melyik lesz a finom, hanem amikor nincs valami, és akkor most hogy lesz nézem, és akkor melyik üzletbe menjünk, hol a legolcsóbb, és akkor elkezd ezen az ember morfondírozni, és elkezd aggodalmaskodni. Mert elfelejti, hogy hát ezek szóval gondoskodik a mennyei atyám. Tehát ez a részekre tépés, és a Péter levélben is, hogy minden gondotokat őrjelvessétek, a gondnál ugyanez van. Hogy nem csak arról van már szó, hogy valami nincs, és ezért úgy érzem, hogy hát amíg az nincs, amíg nem látom, hogy most mondjuk egy továbbtanulásnál, amíg nem látom, hogy most vajonk az úr melyiket akarja, hogy merre menjek tovább. Vagy most akkor a 9, Krisztián mondta, hogy 9 helyzésbe küldte a hogy mondják ezt
magyarul?
Önéletrajzát. Tehát, hogy és mondjuk mind a 9-re behívják, és akkor most akkor melyikre menjek, hogy nekem amikor volt, hogy most vasalétel jöjjek, vagy haza kell menni, és egy lelkésznek, mert otthon nagy bajok vannak a gyülekezetbe. Tehát amíg nincs válasz, addig az aggodalmaskodás azt csinálja, hogy nem a lényegesre figyelnek az Úr akaratára, úgymond, hanem elkezdek én dolgozni. Tehát a vezetésnél az egyik legnagyobb kísértés az aggodalmaskodás. Nem arra nézek, hogy nekem van egy vezetőm, a Szentlélek, hanem elkezdek én, mert az elmémet használni kell azért, meg az érzelmeim befolyásolnak, és elkezdek én gondolkodni. Ez a bizodalmat legyen az Úrban teljes elméből, helyett a magad értelmére támaszkodom. Ilyenkor ez az aggódás a félelem miatt. Vagy nem csinálok semmit. Majd Dávid, amíg lesz egy ilyen példa is. Hogy mit csinál Dávid, amikor valamit nem csinált. Tehát az egyik oldal, az aggódásnak az egyik oldala, hogy elkezdem aktivizálni magam, és teljesen szétesek, nem tudok koncentrálni, vagy totál magam alatt vagyok, manapság ezt betegségként, depressziónak is tudok nevezni, hogy totál magam alatt vagyok, és kával, nem nincs értem az életnek, nem tudom, milyen ruhát vegyek föl, nem vettek föl sehova, nem szeret senki, kosarat kaptam, mert már hanyadik volt, és a stb. És az ember maga is nem csinál semmit. Isten gyermekeként. Megint ott van, mint nem Isten. Tehát az igék, az alapigék Istenre mutatnak, aki azt mondja, hogy ő igazgatja az utunkat. Benne bízhatunk, és a bizalom az aktív. Akkor hogyan vezette Dávidot Isten? A Krónikák könyvét, most nyissuk ki a Krónikák könyvét, az a Krónikák első könyvét, ha kinyitjátok, Krónikák első könyv első rész, most csak oda csak egy pillantást vetünk, mert ne riadjatok meg. Kezdődik Ádámmal, igaz? Aztán egy csomó néven átugrunk. Ki emlékszik, hogy volt egy Sámueli fia a Krónikák első könyv 5. részénél Rubenitákról volt szó. Én tartottam, hajtsatok egy picit. 10. rész Saul, a 10. rész Saul, 11. Dávid. Te 11 megvan, Dávid? Ha figyelitek, most addig ugrottunk ilyen nagyot, tehát az első 10 rész bemutatja Ádámtól Saulig a dolgokat. És a 14. rész Dávid királyság és erős vitézei. Nem olvasunk semmit Dávidnak a küzdéseiről. Hogy Dávid mielőtt király lett, mit élt át? Na most ki tudnám mondani közeletek, hogy az Isten vezetése szempontjából Dávid mit élt át addig, amíg király lett? Hogyan vezette Isten Dávidot, amíg király lett? Miért?
Mert engedelmesnek kellett mondani.
De miben? Tudjuk a történeket, de hogy fogalmazd meg.
Hát végül is nem ölhette meg ő Sault.
Igen.
De többször van olyan, hogy megölhette volna, de nem ölhette meg. És hogy várta, hogy az Isten
intézte. Tehát úgy kellett engedelmesnek lenni, ahogy várnia kellett. Igen. Igen, tehát ez is fontos. Tehát neki volt egy ígérete Istentől.
És azt mondta, hogy ő lesz a király.
Sőt, nem csak hogy lesz, hanem már föl is kente. Tehát, hogy te vagy a király. De nem csak lesz, hanem van.
És ahol nem gondolkodok, hogy mindenkit is fel akartál.
Igen. Azt mondják, hogy lehet, hogy 10 évig is kellett bújdosni a Dávidnak. Tehát 10 évig várni arra, hogy amire az Úr kijelölt, akkor az megvalósuljon. Amikor Izsák feleséget kapott, 40 éves volt, és 20 évig kellett várniuk a babára. Szerdés házasoknál vagyunk, és vannak olyan párok, ahol már 7-8 éve várnak nagyon babára, és mindig nem születik meg. Minket ez nem érint valószínűleg, csak jelzem, hogy nem csak fiatalkorban van várakozás, hanem vagy amikor tényleg a Krisztiánnak, nem tudom, mert szerdán volt valami beszélgetése, hogy most sikerült-e vagy sem, hogy sikerült, de hogy amikor várni kell. És érdekes, a krónikás nem említi a Dávidnek ezt a... Mi azt mondanák, hogy azért nem olyan könnyű lehetett neki. A Dávid zsoltárai közül nagyon sok akkor született, amikor az ültözésben volt. De nézzétek meg, hogy Dávid ebben a nehéz helyzetében, amikor várnia kellett, hogyan élt. A 11. rész után van a 12. és az első vers. Ezek azok, akik Dávidhoz mentek Siklágba, amikor Saul a kisfia miatt még számkivetésben volt, akik a hősöknek a harcban segítői voltak. Tehát ami fontos, hogy Dávid a bújdosás során sem egyedül volt, hanem ott volt neki a barátok, hozzá hűségesek. És csapata, és nézzétek meg, hogy amikor jönnek júdaiak. 16. vers. Jöttek Dávidhoz a Benyámin és a Júda fiai közül is az erősségbe, és kiment Dávid eléjük, felelvén mondta nekik, hogyha békesség okát jöttek hozzám, hogy segítségemre legyetek, az én szívem egy lesz ti veletek, ha pedig meg akartok csalni, hogy eláruljatok az én ellenségeimnek, holott semmi gonoszságot nem követtem el, lássam meg a mi atyáink Isten, és büntessem meg. A lélek pedig felindította amásait, a 30-ak fejedelmét, és azt mondta, ó Dávid, tied vagyunk, és te veled leszünk, Isai fia, békesség, békesség neked, békesség a te segítőidnek is, mert megsegít téged a te Istened. Magához fogadta azért őket Dávid, és főemberekké tette a seregben. Tehát a számkivetésben is voltak, akik mellette voltak, de ugye a számkivetésben Dávid nem tudhatta, hogy ki a tégla esetleg, aki azért jön, hogy elárulj, és nem tud semmit csinálni. Csak inti őket, hogy az Úr tegyen ítéletet, aki gonosz szándékkal jöttök. Saulnál is, én nem bántatlak, Saul, az Úr ítéljen téged. Tehát a bujdosás során Dávidnak várnia kellett, és teljes mértékben Istenre volt hagyatva. Tehát nem, ő maga semmit nem tudott tenni. Most melyiket kívánjuk inkább? Amikor várnatok kell, és nem tehet semmit, tehát a várakozás azt jelenti, hogy élem a mindennapokat, és abban a kérdésben, ami életem nagy kérdése, nincs megoldás, tehát várnom kell. Mert ilyenkor teljes mértékben Isten hagyatottság lehet Dávid életében is. Ő nem tehet azért, hogy hamarabb király legyen, nem tehetem azt, hogy én akkor magamnak kikavarjak egy munkát, magamnak megszerzem már végre a társat, ha nincsen nivalom végre, menjek már boldog, és érek valami, mikor várnom kell. De a várakozás, mert Isten ígérete az áll, hogy király leszel, a várakozás során a teljes Isten hagyatottságban. Akkor is szükség van, a várakozás idején szükség van Dávid példán szerint a segítő társakra. Amikor Dávid várt az Úrra, akkor azt mondja az ige, bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmén eltámaszkodj, ismerd meg őt minden te utadban, akkor igazgatja a te utadat. Ismerd meg az Urat. A várakozás során Dávidnak azt az Urat kellett megismerni, aki ígéretet tett neki, de aki az ígéret beteljesítését nem az emberileg legegyszerűbb formában intézi, hanem a maga formájában. Isten milyen áldás hozott ki Dávidnak abból, hogy nem azonnal lett királya Izraelnek, hanem meg kellett várni, míg Saul meghal. Ez a legjobb válasz, amit lehetett mondani. Megtanulni bízni Istenben. Tehát, amikor érzelmi válságotok van, mert nem értétek az Úr útját esetleg, de azt tudjátok, hogy most a helyeteken vagytok, és lehet nagyon mély érzelmi válság, meg nagyon nagy kérdéseink, hogy most tudom, akkor meddig kell még várni, vagy most tudom, mikor mutatod már meg, vagy most mikor intézed úgy az életemet, akkor szeretném aláhozni, tehát mivel Isten gyermekei vagyunk, ez mindig azért van, mert megtanít Isten bízni. Tehát mindig bizalmi kérdés az, amikor ez a helyzet áll elő. És lehet, hogy egész napokat végig kellett nektek is sírnotok, meg egy csomó keserűség, meg egy csomó aggódás, de Isten itt tanít megbízni. És a másik, akinek soha semmiért nem kellett várni, ő egyből megkapta a munkáját, ő egyből tudta, hogy valamit tovább tanulni, a legjobban végezte el a továbbtanulását. A társát is már gyerekkorában megismerte, nem kell közelni. Amikor neki mindig bejön minden, akkor őt is Isten megtanítja bízni, meg engem is megtanít bízni. Tehát nem annak a kérdése, hogy a körülmények hogyan alakulnak, hanem Isten a bizalmat erősíti bennünk. És akkor nézzük azt, amikor Dávid ére király lett. Már alig várta, ugye? Van az 1 Krónika 14-ben egy fontos megjegyzés. Dávid, mint király, ugye megválasztották, megerősítették az uralmában, a 13. rész elhozza a ládát Kirjat-Járimból, ugye az Úr ládáját főzi Jeruzsálembe, már van királyi város, 14. rész, küldött pedig Hírám, Tírus királya Dávidhoz követeket, cédrusfákat, kőműveseket és ásmestereket, hogy neki házat csináljanak, ugye királyi palotát. Második vers, ez a fontos, és megismerte Dávid, hogy az Úr őt megerősítette a királyságban Izrael felett, mivel igen felmagasztaltatott az ő országa, az ő népért, az Izraelért. A 2 Sámuel 5.12-ben ez a megismerte Dávid, hogy az Úr őt megerősített a királyságban Izrael felett, egy másik szóval van kifejezve, 2 Sámuel 5.13. És belátta Dávid, hogy az Úr megerősítette őt az Izrael felett való királyságában, és hogy felmagasztalta az ő királyságát, az ő népért, Izraelért. A 2 Sámuel 5.10-ben pedig, ezelőtte ez volt még, Dávid pedig folytonosan emelkedett és növekedett, mert az Úr a seregek Istene volt vele. Ez a Dávid emelkedett és növekedett, mert az Úr a seregek Istene volt vele. Ez a 11. rész 9. versében van a Krónikák könyvében, csak az olvasom, hogy higgyétek el. És folytonosan emelkedett Dávid, mert a seregek ura volt vele. A pontom az, hogy Dávid most már király. Ugye már annyira király, hogy a város ott van, és a láda is ott van a városban. Hírán Tírus királya jó politikai partner, és segíti a királysága építésében. És megtudjuk az igéből, hogy mindez azért van, mert vele van az Úr, és emelkedik. Tehát csúcson van, úgymond. És ezen a csúcson lételben kell neki továbbra is majd látni, hogy most mi az Úr akarata terve velem, hogyan éljek, mint király. Most ha nem kell várni arra, hogy király legyek, most már király vagyok. De honnan tudja Dávid, hogy most már király? Azt mondja, megismerte Dávid, hogy az Úr őt megerősítette. Tehát Dávid belátta, megismerte, tudatosította magában, hogy ami most nekem van, az azért van, mert az Úr velem van, engem megerősít. És mindez céllal, az ő népéért. Ugye Dávidot elhívta Isten királynak, még gyerekkorába, most már király, de ezt belátja, és ezt megérti, és megismeri. Itt miért fontos ezt tudatosítani? Tehát amikor megvan a munkád, megismerted a társadat, már feleségül is vetted, akkor most itt mit kell vatakolni, hogy megismerni, meg belátni? Miért fontos ez?
Meglátni, hogy Isten az ígérete befejeződött arra, hogy akár csak úgy király lett, hogy tudatosan, hogy az ígéret most beteljesült.
Igen.
Ezért hálát adni, mert elsítanánk.
Igen. Tehát a hosszú várakozás után, ha megvan, akkor jó, jó az tudatosan, hogy 10 év óta vártam, hogy király legyek, aztán most az lettem. Tehát nagyon fontos, hogy a hálaadás is benne van, így van. És miért fontos még?
Tényleg hiába bíztad.
Igen. Tehát értelme volt az előző időszaknak.
Lesz egy következő időszak is. Ha. És az ilyen jó, hogyha úgy megyünk neki, hogy Isten megmondta, ez így is így lesz, és így lett, akkor ez legyünk ezután mond, az
igen. És gondoljátok el, hogy milyen, hogyha a várakozás során totál Isten ragyogottság van, mert nem tudsz semmit csinálni magad érdekében. Milyen az, amikor már tudsz csinálni magad érdekében, te vagy a király. És akkor megérni a totális Isten hagyatottságot. Szerintem sokkal könnyebb úgy bízni az Úrban, amikor lehetett lejtetve vagy, és nem tudsz semmit csinálni, csak bízni. Amikor már tudsz valamit csinálni, és akkor megérni azt, hogy nem, de most így bíznom kell, és úgy csinálni a dolgokat. És szerintem a vezetés kérdésében nekünk itt szokott bejönni a nagy kérdés, hogy amikor én mondjuk több helyre is mehetek. Tehát amikor sok jó közül választhatok. Jaj, most melyik az, ami a te akaratod? Hogy itt nagy kísértés az, hogy elkezdek félelemből beszélgetni Istennel. Jaj, Uram, csak nehogy rosszul döntsek. El ne szúrjak valamiknak, hogy életed biztos megbüntetsz. Társkérdésnél is, nem? Tehát, hogy fú, most akkor. Ezek mind nagy kérdések, csak amikor félelem váltja föl a bizalmat. Tehát, mintha a gyerek félne az apjától, anyjától, és szinte sírva, hogy jaj, ne haragudj apa, hogy megkérdezem, de mondd már meg, hogy. Ugye olyan, ez faramuci. Ez szerintem az aggódássá válik. És Dávidnak majd, látjuk mindjárt, királyként nagy döntési lehetőségei vannak, és neki akkor is arra kell figyelni, hogy bizodalma van az Úrban, és élje a életét, mint király. Ehhez viszont tudatosítani kell, hogy igen, engem az Úr erősített meg. Beteljesített az ígéret, én a helyemen vagyok. És ez egy fontos mondat most a részemről, hogy a helyemen vagyok. Én azt gondolom, hogy az életünk nagy döntései eldöntésénél is tudni kell azt mindig, hogy a helyemen vagyok. Amikor Pasadétre kellett kerülnöm, végül is, ott 3 hónap alatt dőlt ez el, azt jó volt tudni, hogy teljesen mindegy, hogy otthon, hazamegyek, majd lehet segít lelkésznek, mert segíteni kell otthoniakat. Vagy ha ez, ja, tehát én meg voltam győződve, hogy ha nem jön valami különleges vezetés, pedig a kálvácsi vezetés elvileg annak számítottat volna nálam, de nem számított annak, akkor én hazamegyek, tehát nekem ez egy elkölcsi kötelesség, és olyan nyugodtan imádkoztam, hogy köszönöm Uram, hogy majd akkor ez eldőlt, és amikor eldőlt, hogy nem mehetek haza, akkor döbbentem rá, hogy jaj Uram, akkor lehet, hogy most érde kell jönnöm. Tehát, hogy akkor én nem tudtam, hogy itt váltam. És ez nem úgy volt, hogy most biztos, hogy pasadét, hanem hogy tehát egyértelmű volt, hogy akkor szinte biztos, hogy pasadét. Csak az volt, hogy Uram, most pasadét, tehát Kán bácsi mellé meg. Tehát, hogy,
olyan félelmetes.
Igen, az. Ha tudnál, mikor az őtség ősz vele szembe. Tehát, hogy tehát az nem volt kérdés, hogy pasadét. Tehát én belül éreztem, hogy igen. És nem volt nekem nagy igém, hogy Tibor, menj el pasadétre vala, hanem... hanem az a félelem, hogy jaj, ezek szerint lehet, hogy... És nekem tényleg fantasztikus volt az Úrnak ezt az útját meglátni. Akkor a továbbtanuláshoz annyit mondanék el nektek, hogy én már harmadikos, negyedikes általános iskolám koromban azt mondtam, hogy én majd papbácsi szeretnék lenni. És én már a Gimibe azért mentem 8. után, mert hogy akkor ott inkább általános tárgyakat tanuljak, pedig szerettem volna szakmát tanulni Iszak-középben. De mivel majd teológiára szerettem volna menni, ezért inkább mentem Gimibe. A Gimiben csak azért mondtam, hogy ha nem lelkés ezek orvos, akkor már mondani kell valamit. De... És most jön a nagy adóászom nektek, hogy és fölvétel, tehát úgy fölvétel, nekünk volt ilyen egyhetes kemény fölvételi már, én úgy mentem el, hogy úgyis fölvesznek, tehát én tudok mindent, és letudtam mindent, de biztos voltam benne, hogy igen, engem az úr biztos, hogy lelkésznek, vagy teológiára, és megvolt a fölvételi, és én biztos voltam benne, hogy szerintem jól sikerült. Ezt úgy érzékeltették, és a fölvételi bizottság a végén, hogy hát igen, az elsők között vagyunk. És utána mentem el Biatorba egy csendes hétre, és ott szegezte az Úr lelke nekem a kérdés, hogy most Tibor, te azért mentél le teológiára az ott lelkésznek, mert te már gyerekkorod óta oda akartál menni, mert te úgy gondolt, hogy ott a helyed, vagy azért, mert téged az Úr küldött oda. És én abban nem voltam biztos ezek után, hogy most tudom, akkor tényleg akkor hogy is van, mert én egész életemben úgy intéztem, hogy én odafele megyek. De ez tényleg az a te döntésed. És én ezt az Úrra lévittem, hogy Uram, te tudod, hogy mindent arrafele tendál, de hogyha ez csak emberi, akkor tudod, hogy nem akarok menni. És akkor én azzal az imádsággal vittem ezt az Úr elé, hogy Uram, ha te nem akarod, akkor tudod, hogy lehet, hogy fölvesznek, vagy hát nagyon valószínű, hogy fölvesznek, de ha föl is vesznek, akkor én kész, akkor mondom, hogy ide nem jöhetek, mert nem ez a te akaratod, te valahol máshova akarsz. És ez nem meggyengülése volt a vezetés kérdésében, hanem annak a tudatosítása volt, hogy én a helyen nem vagyok, amikor ez a döntés megszületett bennem. Én nem sokszor éltem azt át, hogy most, amikor az igét olvasom a napi csendesében, akkor tényleg Isten megerősít valamiben, de azon a héten engem az Úr megerősített abban, hogy hol a helyen. És az azért volt fontos nekem, és azért akartam most nektek elmondani, hogy akkor még a vezetés kapcsán nem is láttam ezt a fajta gondolatot, hogy nekem nem vezettetni kell magamat, hogy Uram, vezess már, hanem bízni az Úrba, hogy köszönöm Uram, hogy helyemen lehetek. Tehát akkor még én ilyen fajta vezetésre gondoltam, hogy na, Uram, majd ma reggel akkor napi csendesében utasd meg, és megmutatta. De én tudom azóta, hogy ez kegyelme volt, hogy ő megerősítette azt, ami bennem kialakult döntés. Az emberi tényezőket megerősítette az ő szavával, és ez fontosnak érnem. És azt kell kimondani, hogy Uram, ha nem akarod, akkor hiába vesznek fel, akkor vártok. Mert nem azt akarom, hogy most nekem ne jöjjön, hanem hogy mi a te akaratod. Tehát itt a továbbtanulásán nekem egyszerűnek tűnt minden, és tényleg egyszerű is volt, de nagyszerűvé vált, amikor ez a pont is eljött. Szóval Dávid megerősödött abba, hogy őt az Úr helyezte oda az ő népéért. A következő, a 14. rész, 8. verse, egy mondjuk a 14:8. Megértén pedig a filiszteusok, hogy Dávid királlyá kenetett fel az egész Izrael felett, feljöttek mind a filiszteusok, hogy megkeressék Dávidot. Mely dolgot, mikor Dávid meghallott, azonnal ellenük ment. És a filiszteusok pedig előjövén elszívettek a Refáim völgyében. Akkor Dávid megkérdezte az Istent, mondva, felmenjek a filiszteusok ellen, és kezembe adod őket. És mondta neki az Úr, menj fel, kezedbe adom őket. Felmennének azért Goát Perázimba, és ott Dávid őket megverte. És mondta Dávid, az Isten eloszlatta az én ellenségeimet az én kezem által, mint a vizek oszlását. Azért nevezik azt a helyet Goát Perázimnak. Ott hagyták a bálványisteneiket, és Dávid megparancsolta, hogy égessék meg azokat. Ismét feltámadtak a filiszteusok, és a völgyben szétterjeszkedtek. Azért Dávid ismét megkérdezte az Istent, mondta az Isten neki, ne menj fel utánuk, hanem fordulj el tőlük, és menj rájuk a szederfák irányában, mikor hallod a járás dobogását a szederfák tetején, akkor menj ki a viadalra, mert az Isten te előtted megy, hogy megverje a filiszteusok táborát. Dávid azért úgy cselekedett, amit neki Isten meghagyta, és várták a filiszteusok táborát, Gibeontól fogva szinte Gézedig. És elterjedt Dávid híre az országokban, és az Úr adta a tőle való félelmet minden pogányokra. Itt ugye egy konkrét isteni akarat megtudakolásáról van szó, és ez egyik kezdet biztos azt mondja, menjél, a másik kezdet azt mondja, nem, ne így menjél, hanem menjen úgy. És amikor hallod majd a járás dobogását, akkor menjél. Ez a konkrét isteni vezetés, kérés és kapás milyen helyzetben adatott neki, amikor ellenség támadta. Tehát az ellenség miatt kellett megkérdezni.
Azért győzött úgy is néha, hogy nem kérdezte, nem?
Hát igen.
Jó.
Ez igaz, de pontom most az, hogy hogy amikor viszont kérdezi Istent, akkor nem, tehát nem azért kérdezte, Uram, azt akarod, hogy én legyek a király? Uram, azt akarod, hogy ezt a nőt vegyem feleségül? Uram, azt akarod, hogy ide meg oda menjek tovább tanulni? Most ezzel nem azt mondom, hogy ne kérdezzük meg Istent, csak hogy, tehát, hogy az ellenség, tehát támad az ellenség, és nekem most hirtelen tudnom kéne, hogy Uram, most az ellenség mostani támadásával szemben én mit csináljak? És ott kérje az Úr tanácsát. Tehát jön az ellenség, és Uram, a védekezésnek mely formáját alkalmazza. Tehát itt egy konkrét helyzetre kérdez rá, de azért, hogy Uram, a te védelmed hogyan valósul meg az életemben? Én mit csinálok az, hogy a te védelmed megvalósuljon? Tovább akartok tanulni, most az titeket úgy sejjint, remélem, és akkor nem tudom, melyik egyetemen ott van az édesapátok, vagy a keresztapátok, és minden, és akkor védelmet biztosítat az, hogy biztos, hogy fölvesznek, és akkor mit hív ember, most akkor szólják ennek, hogy én, az én felvételem itt és itt lesz, és szólna oda a bizonyságnak, hogy én is felvételizem. Ez egy kísértéshelyzet. Vagy most ilyen példákra mondom. Amikor azt kérdezem meg az Úrtól, hogy Uram, a te isteni védelmed engem most hogyan véd meg, és mit tegyek ezért? És ott nagyon kell a konkrét, hogy tudjam, hogy hogy védekezzem. Volt, amikor pedig így van, nem kérdezte Dávid az Úr, aztán egyszerűen harcolt, hogy azért képzett hadvezér volt. Tehát ő tudta, hogy hogyan védekezzen. Ezek a filiszteusok itt olyan szempontból fontos, hogy most lett király, és ugye tudjátok, hogy új király van, akkor a szomszéd népek próbálják az új királyt legyőzni. Tehát ilyen szinten a királyságának az egyik legkeményebb támadása és legelső támadás volt a filiszteusok részéről. És nem lehet, hogy Isten segíti őt. És akkor szerintem a Dávid legkényesebb kérdése, a Dávid életének a legkényesebb kérdése, 17. rész. Ez a hívő élet legnehezebb része. Dávid templomot akar építeni. Lőn pedig, mikor Dávid a házában ülne, mondta Nátán prófétának, íme én cédrusfából csinált házban lakom, az Úr szövetségének ládája pedig kárpitok alatt. Akkor mondta Nátán Dávidnak, valami a te szívedben van, cseleked meg, mert az Isten veled lesz. Azon éjjel pedig lőn az Istennek szava Nátánhoz, nem Dávidhoz mondva. Menj el, mondd meg az én szolgámnak Dávidnak, ezt mondja az Úr, ne te építs nekem házat lakásul, mert nem laktam én attól fogva a házban, mióta az Izrael fiait kihoztam, minden mai napig, hanem egy hajlékból más hajlékba mentem és sátorból sátorba, amely helyeken jártam az Izrael egész népével, szólottam-e, vagy egyszer valakinek az Izrael bírái közül, akiknek parancsoltam, hogy az én népemet legeltessék, mondva, miért nem csináltatok nekem cédrusfából való házat? Most azért ezt mondod én szolgámnak Dávidnak, ezt mondja a seregek ura, én választottalak téged a juhok mellől, pásztorkunyhóból, hogy legyél vezére a népemnek, az Izraelnek. Veled voltam mindenütt, valahová mentél, minden ellenségeidet is a te orcád elől elveszítettem. Ennek felette oly hírt szereztem neked, ami nemű hírük van a hatalmasoknak, akik a földön vannak. Lakóhelyet is adtam az én népemnek, az Izraelnek, és elplántáltam őt, és lakik az ő helyén, és ki nem mozdul többé, és nem fogják az álnokság fiai sanyargatni, mint az előtt. Attól az időtől fogva, hogy megparancsoltam, hogy bírák legyenek az én népem az Izrael felett, mindent ellenségedet megaláztam, és azt is jelentettem neked, hogy az Úr házat épít neked. És lesz, vagy lészen, mikor betelnek a te életed napjai, hogy a te atyáidhoz elmenj, a te magodat vagy utódodat feltámasztom te utánad, mely a te fiaid közül való lesz, és az ő országát megerősítem. Ő épít nekem házat, megerősítem az ő királyi székét mindörökké, és leszek néki atya, ő pedig fiam lesz, és az én irgalmasságomat őtőle el nem veszem, mint ahogy te előtted valótól elvettem, ugye Saul, hanem megerősítem őt az én házamban, és az én országomban mindörökké, és az ő királyi széke erős lesz mindörökké. Minden beszédek szerint és minden látás szerint szólt Nátán Dávidnak. Dávidnak van egy terve. És ezt elmondja Nátánnak, ugye a prófétának, aki az Úr akaratát képviseli, és Nátán azt mondja, hogy valami a te szívedben van, cseleked meg, az Isten veled lesz. Miért mondta ezt Nátán? Tessék?
Jónak tűnt
a terv, de miért? Honnan tudta Nátán, hogy jó a terv? Tessék?
Nem volt jó.
De jó volt. Jó volt. A terv jó volt. Isten maga mondja, hogy jó a terv. Hogy házat kell neki építeni. Most nem akarom végigolvasni a kettő krónikákig, csak többször előjön majd, amikor Dávid Salamont is bátorítja, majd amikor Salamon megépíti a templomot, és templom szentől imát mond, ott is elmondja, hogy az Úr mit mondott Dávidnak. Hogy amit a te szívedben kigondoltál, az nagyon jó. Jó, hogy ezt tetted a te szívedben, kigondolva. Hogy nekem házat építs. Csak. Tehát Nátán azért vágja rá egyből, mert ez így, ez egy jó terv. Amikor egy lelki gondozóval, ha beszélgettek, mondjuk a barátoddal, vagy az ifi vezetővel, nem ifi vezető, az ifiben szolgáltat teljesítő a munkatársaddal. Tehát amikor, és elmondod neki, hogy mi a gondolatod, és erre csak azt tudja mondani, hogy ez nagyon jó. Az a kérdés, hogy az Úr akarata, persze, de hát az Úr akarata az nem, hogy tanulj tovább. Az Úr akarata az, hogy most hagyd ne folytassam. Tehát, hogy egy csomó dolog van, amely ha a Bibliát olvasod, azt mondja, igen, így van. A kérdés az, hogy kivel, hogyan és mikor. És itt szeretném azt hangsúlyozni nektek, hogy nem vezetésről beszél a Biblia, hanem egy bennünket vezető Szentlélekről. És itt kéne arról szólni, hogy hangsúlyozottan, hogy nem azon vacilálni és vacakolni, hogy jaj, Uram, most nehogy rosszul döntsek, és jaj, most akkor elmegyem, kezdeni, megcsináljam, oda menjek hozzá, ebbe a súlyba menjek be. Mert ez aggódássá válhat, amikor nem az Úrra koncentrálok, hanem elkezdem sorolni, hogy jaj, csak nehogy valami negatív. Én ezt ismerem, azért mondom ezeket így. Itt jön az be, hogy én ezt meg ezt gondoltam. Elmondom Nátánnak. És azt mondja, hogy csináld. Mert mit csinál az Úr? Ha az Úr szerint mégse jó gondolta Dávid, illetve nem teljes mértékben úgy kell, ahogy Dávid gondolta, mert teljesen jó, akkor majd az Úr szól. És lehet, hogy nem Dávidnak, hanem Nátánnak szól. Mert Nátán volt a közvetítő. Most ez egy nagyon bátor kijelentés a részem, én most a készülés miatt mondom ezeket nektek, hogy az Úrba vetett bizalom, a mi részünk, az Úr igazgatja a te útadat, az az ő része. Nem én igazgatom az utamat, az Úr. De ha én bízom az Úrban, a helyemen vagyok, és gondolkodom, én már itt cédrusfából való házban lakom, és hát az Úrnak az én dicsőségére lehetne, hogy neki is van templom. Hát építek templomot. Csinálok valamit az Úrnak, az Úrért, az Úr akarata szerint. És akkor jön, hogy az Úr elkezdi Dávid útját igazgatni. És azt mondja az Úr, hogy nem Dávid, nem te építesz templomot. De ha figyeltetek, ugye a hosszú szöveg nem azt mondta, hogy nem Dávid, te nem építesz templomot, pont, hanem előtt elmondta, hogy csomó mindent elmondott, hogy az én gondolataim, tehát neked jó a gondolatod, és akkor én is gondolkozom, és arra gondolok, hogy én nem mondtam senkinek eddig, hogy építsen, én téged választottalak ki, és arra gondoltam, hogy nem te építesz, hanem majd aki tőled származik. És mit csinál Dávid, amikor meghallja az Úrnak ezt a gondolatát? Bement azért Dávid király, és leült az Úr előtt, és azt mondta, ki vagyok én, ó Uram Isten, és micsoda az én házam, és hogy engemet eddig juttattál. Sőt, még ez is kevés volt előtted, ó Isten, hanem ennek felette szólál jövendőt is a te szolgád háza felől, és mint magasrangú embert úgy tekintettél engem, Úr Isten. És mit kérhetne Dávid többet te tőled, a te szolgádnak közösségére, holott te jól ismered a te szolgádat. Ó Uram, a te szolgádért és a te szíved szerint cselekedted minden nagy dolgot, hogy kijelentenéd mindezeket a csodálatos dolgokat. Ó Uram, nincs senki hozzád hasonló, nincs Isten náladnál több, mind aszerint, amit füleinkkel hallottuk. És kicsoda olyan, mint a te néped az Izrael, egy nemzetség a földön, amelyet elment volna az Isten, hogy megváltaná magának népül, hogy magadnak nagy és rettenetes nevet szerez, kiűzvén a pogányokat a te néped elől, amelyeket Egyiptomból megszabadítottál. És az Izrael népét a te népeddé tevéd mindörökké, és te Uram nekik Istenük lettél. Most azért, Uram, a szó, amelyet szóltál a te szolgád felől, és az ő háza felől, erősítessék meg mindörökké, és úgy cselekedjél, amint szóltál. Maradjon meg, és magasztaltassék fel a te neved mindörökké, hogy mondhassák a seregek ura, az Izrael istene, Istene Izraelnek, és Dávidnak, a te szolgádnak háza legyen állandó előtted. Minthogy te, én Istenem, a te szolgádnak füle hallására megjelentetted, hogy neki házat csinálsz, ezért indult meg a te szolgád, hogy könyörgene előtted. Most azért, én Uram, te vagy az Isten, és te szóltad ezt a jó dolgot a te szolgád felől, most azért tetszik neked megáldani a te szolgád házát, hogy legyen állandó mindörökké előtted, mivel te Uram megáldottad, legyen azért áldott mindörökké. Hol beszél Dávid arról itt az Úrnak imádságában, hogy nem építhetek házat? Sehol. Tehát Dávid nem arról beszél az imádságában, hogy nem építem meg a házat. Hanem arról beszél, amiről az Úr beszél neki. Hogy lesznek utóda, illetve lesz legalább egy utóda, és az majd megépíti. És nem azt mondja, itt még nem azt mondja, hogy majd ő épít házat, hanem hogy Uram, akkor erősítsd meg azt a szabadat, hogy akkor legyen utódom, aki majd ugye. Tehát Dávid egyből az isteni gondolatok mellé teszi a maga gondolatait. És nem kesereg az, hogy jaj Uram, miért nem? Én úgy szerettem volna, én oda szerettem volna menni, én azt a fiút szerettem volna, azt a hányt, én ezt a munkahelyet szeretném, hanem elfogadja az Úr gondolatait. És az imádságában már ő beszél. Nem a negatívról beszél, hogy miért nem Uram, hanem arról beszél, hogy Uram, akkor én megértettem a te utadat, erősítessék meg ez a te szabad. A 23. vers, erősítessék meg mindörökké, amit te mondtál, Uram. Tehát az imádságában Dávid kimondja, hogy legyen meg az Ura akarata, és ez valósuljon meg. Tehát nem csak elfogadja a nemet Istentől, hanem az isteni igen mellé állod a teljes melszélességgel. És azt mondja, hogy jó dolgot, azt a jó dolgot, amiről beszélsz, Uram. Én is jó dolgot gondoltam ki, te is jó dolgot mondasz. Most tudatosan nem mondtam, hogy jobb. Mind a kettő jó. Az egyik az én gondolatom, a másik a tiéd. Most melyik valósulja, meg a logikusulja az Úré. És nem rossz az, hogy én nem építhetek házat. Valamelyikőtök tudja, hogy miért nem építhetett Dávid házat Istennek?
Sok
pért. Tessék?
Sok
pért tapadt. Tehát Dávid ugye azért kellett, úgymond az Úr tervében, hogy Isten népe gyarapodjon. Dávid harcolt, háborúzott az ő népért és az Úrért. Az Úr úgy érezte, hogy az a király, aki majd a házat építi, az már ne ilyen harcos király legyen, hanem akinek a neve is azt jelenti, hogy békesség. Salamon. Ez ennyi volt az oka. De Dávid az, hogy sok fiat mondott, ez nem bűn volt, hanem egy élethelyzet, neki az volt az Úrtól kapott feladata. Amikor Kálmán bácsi jött, a Jó Sándor bácsi itt volt vasarétlen, hogy ő volt a gyülekezetet alapító lelkész, és elindult az élet, és aztán nem tudom mennyire olvastátok, hogy tudjátok, ugye nem akarták a végi rendszer hívei, nem akarták egyházi vezetői, nem akarták megengedni Kálmán bácsinak, hogy odajön vasarétre, és óriási harcok mentek emberileg, és az Úr pedig más döntött, és akkor ide került Kálmán bácsi. De Kálmácsának nem gyülekezetet kellett alapítani, hanem neki az volt a feladata, hogy gyülekezet épüljön. És beindult az élet. És Dávid nagy tervet gondol ki, az Úr azt mondja, hogy nem te építesz. És ugye olvastátok a Krónikák könyvét, valaki olvasta? Na, a kérdésem az, hogy ezek után a 18. résztől fölfele mit olvasunk Dávidról és a templomépítésről? Mit csinál Dávid? De úgy, te én nem építettem. Tessék, tehát összegyűjt mindent, nagyon fontos, az összes építőanyagot összegyűjti, hát még mit csinál? Felkészít a fiát arra, hogy majd mit kell neki csinálni, hát még mit csinál? Ez olyan, mintha azt mondaná az Úr, hogy te nem végezteted az orvosi egyetemet, majd a fiad, és akkor elvégezted az orvosi egyetemet, csak nem lett meg a diplomát, de a fiadnak segített. És sokáig csak azt hittem, hogy építőanyagot gyűjt meg, bátorítja Salamon, de van a 28. rész. Tessék? Najáve, igen. Vár, 28. rész, 12. verse először. Dávid itt, ja, egy kis adalék, mindjárt befejezem, adalék, 28. második vers. Feláll Dávid király a lábaira, és azt mondta, halljátok meg szómat, atyám fiai és én népem. Ez Dávidnak a élete utolsó napjai már, és tudjuk a királykönyvéből Adónia nevű fia akarta a trónt megszerezni. Dávid olyan öreg volt már, hogy alig élt. Nem bírták fölmelegíteni tárnákkal, és ezért egy szűz lányt rendeltek mellé, aki fölmelegítse majd. És az a fontos, hogy Dávid már nem tudott lábaira állni. És azt olvassuk, hogy itt, amikor ezt a kijelentést teszi, lábaira állt. Tehát az öreg Dávid, aki már élni is alig tud, erre az utolsó nagy beszédjére még föláll, mert szeretné állva elmondani. És akkor elkezdi mondani megint, hogy ő milyen tervet gondolt ki, és az Úr mit gondolt. És a 12. vers, itt a 28. részben azt mondja, fiát bátorítja, a 9. vers, te azért fiam Salamon, és a 12. vers, 11 is, bocsánat. Akkor átadta Dávid az ő fiának, Salamonnak, a tornácnak, annak házacskáinak, kincstartóhelyeinek, felházainak és belső kamráinak, a kegyelem táblája helyének is a formáját, vagy tervrajzát, mindennek a tervrajzát, formáját, amelyeket szívében elgondolt. Ez a 12. vers. 19. Mindezek az Úr kezétől irattak meg, aki engem megtanított az egész alkotmány formájára. Dávid szívében elgondolt valamit, ugye szívében gondolt el azt is, hogy szeretnék házat építeni. Nem majd a te fiad. Mindent összegyűjt, minden faanyagot, aranyanyagot, meg mindent, a tervrajzot is leírja, mert a szíven elgondolta, de ez nem az ő saját gondolata csupán, hanem azt mondja, valami, ami az Úr kezétől megiratott, aki engem megtanított az egész alkotmány tervrajzára. Most vagy az lehetett, hogy Dávid fogta a Mózes 5 könyvét, és akkor tervrajzot csinált olvasva ugye a Mózesnek adott formákat. Az ugye Szent Sátor volt, a templom az más. De olvasta a Szent Sátorról való leírást, tehát olvassa a bibliai kijelentést, gondolkodik a szívében, tehát az egész lénye, mint hívő, király, hívő ember, gondolkodik és elkészít a tervrajzot. Vagy mondhatok egy másikat is, tehát itt arról van, hogy olvassa a Bibliát és közben ír, nem sok különbség van a második lehetőség között, én megint mondanám, olvassa a Bibliát, egy közben kap közvetlen kijelentés Istentől, hogy hogyan készítse majd el Salamon a templomot. A második nála közvetlen kijelentésre tenném a hangsúlyt. Olvassa a Bibliát, de kap közvetlen kijelentést, úgymond vezetést. Dávid szentíró is volt, tehát ő még kapott kijelentést. Ami érdekes, azt mondja az Úr, hogy nem, Dávid, te nem építesz templomot. Viszont Dávidnak mondja a tervrajzot Isten, Dávidnak jelenti ki, Dávidot használja arra, hogy mindent összeszedjen az építéshez. Mit kell csinálni Salamonnak? Ezek után. 20. vers. Mondta ezek után Dávid Salamonnak, a fiának, légy bátor és erős, kezdj hozzá, semmit ne félj és ne retteg, mert az Úristen az én Istenem veled lesz, téged el nem hagy, tőled el sem távozik, amíg elvégzed az Úrháza szolgálatának minden művét. Íme itt vannak a papok és léviták csapatjai az Istenháza minden szolgálatára, veled lesznek minden munkádban, készségesen bölcsességgel, a fejedelmek is, és az egész nép minden dolgaira nézve. Fiam, én ha mindent elkészítettem, itt a tervrajz, az Úr azt mondta, hogy te fogsz templomot építeni, hát akkor légy bátor, erős, csináld. Ennyi. És akkor azért szeretném ezzel befejezni, mert legalábbis az én bibliatanulmányozásomat, hogy tulajdonképpen a vezetés kérdésében az ilyen nagy dolgoknál, meg a kisebbnek tűnő nagyobb dolgoknál az életetekben nekünk az ige szintén igazából csak ennyit mond. Minden készen van, fiam, mert az Úr azt mondja, hogy én mindent elkészítek neked, amire szükséged van, megadok neked mindent. A tervezetet is elmondtam neked, olvasod az igét, és akkor ott van ötted, hogy hogyan éled az életedet, hogyan hozzá jó döntéseket, hogyan legyél bátor, hogyan legyél erős, légy bátor és légy erős. Bátorság az nem azt jelenti, hogy nincs félelem, hanem azt jelenti, hogy lehet, hogy félek érzelmileg, mert jaj, oda kell menni ahhoz a professzorhoz és beszélni vele, a rosszabb esetben oda menni a fiúhoz, vagy, illetve tehát a lányhoz oda menni, és várni, hogy jöjjön a fiú, és akkor jaj, most mit döntsek, és a többi, vagy a munkahely, beszélgetni kell, tehát lehet, hogy félek, de bátor vagyok. A bátorság, lelki tartás, lelki erő akkor is, amikor lehet, hogy érzelmény van az én pici félelem is. Mert tudom, hogy erősebb az, aki velem van. Légy bátor és erős, kezdj hozzá. Semmit ne félj és ne retteg. Mert veled van az Úr a te Istened, nem hagy el se távozik tőled, amíg elvégzed a munkát. Dávid tehát tudta elfogadni a nemet, de úgy fogadta a nemet, hogy ő nem is foglalkozik a nemmel. És nem maga alá esik, és hát akkor nem csátok semmit, hanem rájön arra, hogy én nem építhetem meg, de az Úr egy csomó mindenben használni akar mégis azért, hogy megépüljön majd, amit én nem építhetek meg. Nem tudom, mennyi érzitek, hogy ez egy akkora gondolat, hogy a hív ember akkor se passzív, amikor valami azt mondja az Úr, hogy nem. Hanem akkor nézzenek, hogy mit akar. És csinálom a dolgomat. Zászló a 28. és 9. verse. Ez is Salamonnak szól. Te azért, fiam Salamon, ismerd meg a te atyád Istenét, szolgálj neki tökéletes szívvel és jó kedvel. Mert az Úr minden szíve belát, belát, és minden emberi gondolatot jól ért. Hogy ha őt keresed, megtalálod, ha nem menőd, elhagyod, ő is elhagy téged, mint örökké. Most azért, mivel az Úr vártott téged, hogy neki szent házat építs, légy erős, készítsd meg azt. Azt mondja, fiam, neked egy dolgod van, ismerd meg az Atyád Istenét, vagy Atyád Érdemét. Tehát ismerd meg ezt az Istent. Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből. Hagyd az Úrra a te utadat. Minden gondotokat őre elvessétek. Tehát nekünk az a dolgunk, hogy ismerd meg az Urat. Ő kicsoda, ő mit akar, és szolgálj neki jó kedvel. Jó kedvel. Akkor is valamire nemet mond. Jó kedvel. Tehát engedelmeskedjek neki a mindennapokban. És akkor ezek fényében ezek a nehéz periódusok, amikről a legelején szó volt, amikor várni kell rá, tulajdonképpen nem arra várunk, hogy Uram, mikor csinálsz már valamit, hanem akkor egyszerűen várunk. Mert az Urat szolgáljuk, tesszük a dolgunkat, és mi sose vagyunk passzívak. A hívő mindig aktív, akkor is, amikor vár. Ismerjem meg, hogy vajon az Úr most, ami miatt várakoztat, mit akar bennem elvégezni. Én most ezt így gondoltam elmondani nektek, és kérdezni szabad egy hozzáfűzéseket tenni, mert biztos, hogy nem volt teljes. És ha valamiben úgy érzitek, hogy nincs igazam, akkor azt kérem, bár ne mondjátok.